Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepre gyűltek össze a Jász-Nagykunszolnok vármegyei Jászfényszaru település lakosai a város legrégebbi és legnagyobb műemléképületében. Az 1702-ben épült és minden szentek tiszteletére szentelt templomban. A hálaadó szentmisét bemutató Ternyák Csaba érseket Kollár Csaba az egyházközség képviselőtestületének elnöke köszöntötte. Az ünnephez két fontos momentum is kapcsolódott, megújult a templom toronysisakja. Másrészt 10 éve került a helyi általános iskola az Egri főegyházmegye fenntartásába. A főpásztor a szőlőtő és a szőlővesző hasonlatát állította prédikációja középpontjába. Jézus a szőlőtő, mi vagyunk a szőlővesző, ami csak akkor marad életben, és csak úgy tud gyümölcsöt teremni, ha rajta marad a szőlő tövén. Mi pedig, ha az imádság, a jó cselekedet és a közösség ápolása révén élő kapcsolatban maradunk Jézus Krisztussal, aki a szeretet gyakorlásában és az áldozatvállalásban példát mutatott nekünk. Európai uniós és állami forrásból újabb vidéki munkahelyi bölcsödék létrehozását támogatja a kormány. Jelentette be a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára 60-ban. Kondzs Zsófia a 60. kórház munkahelyi bölcsödéjében elmondta, az 1,3 milliárd forint keretösszegű program részletei már megtalálhatók a pályázat.gov.hu honlapon. A támogatási kérelmek benyújtására a nyár folyamán lesz lehetősége az igénylőknek. Jelezte, egy vagy két, legfeljebb 8, illetve 16 férőhelyes csoportszoba kialakítására lehet pályázni a vidéki településeken. A támogatás összege kedvező elbírálás esetén csoportszobánként 27 vagy 33 millió forint is lehet, tette hozzá. 25 évvel ezelőtt indult el a magyarországi ökoiskola program, amelynek idei ünnepségén 171 oklevelet és 105 örökös ökoiskolai oklevelet adtak át, így a 2025-26-os tanévtől már minden harmadik tanuló ökoiskolás, hangzott el Dunakeszin a címek átadási ünnepségén. Tuson Bence igazságügyi miniszter, a térség országgyűlési képviselője a rendezvényen elmondta, fontos a gyermekek nevelésénél, hogy szeressék a virágokat, fákat, és gondoljanak mindenre úgy, hogy nem csak esztétikai szépséget képviselnek, hanem ez maga a jövő. Maruzsa Zoltán a belügyminisztérium köznevelési államtitkára arról beszélt, hogy 25 évvel ezelőtt több mint 20 iskolával indult útjára a magyarországi ökoiskola program, amely az első 5 évben 150 iskolára bővült. Erre a tanévre pedig már 1400 fölött van az ökoiskolák száma, az örökös ökoiskola státuszt pedig 845 iskola érte el. A gyermekek panaszmentes gyógyulásához, gyógyításához kíván támogatást nyújtani a belügyminisztérium integrált jogvédelmi szolgálata. Ennek része az az interaktív betegjogi foglalkoztató füzet, amelyet az idei gyermeknap alkalmából készítettek az egészségügyi ellátásban részesülő gyermekek, hozzátartozóik, illetve az egészségügyben dolgozók számára, közölte a tárca jogvédelmi biztosa Budapesten. Novák Krisztina a Henypál Országos Gyermekgyógyászati Intézet épületében megtartott tájékoztatón. Egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a tájékoztatáshoz való jog a harmadik leginkább érintett betegjog. A megfelelő kommunikáció elsősorban azért segíti nagyban a gyógyulást, mert így a beteg tisztában van a betegség lefolyásával, a terápiás lehetőségekkel, illetve az orvosnak is joga van ismerni a kórelőzményeket, a beteg életvitelét, valamint azt, hogy milyen gyógyszereket szed. Felidézte, tavaly indították el az Értsük jól egymást kampányt, ami újabb mérföldkőhöz érkezett, az Értsük mi is jól egymást szlogennel most kiadott betegjogi foglalkoztató füzet ezt a nevet viseli. Június 1-én a Nemzetközi Gyermeknapon játékos délutánra várja a családokat az UNICEF Magyarország a budapesti Kastner Community közösségi térben. A rendezvényt a szervezet fiatal nagykövetei álmodták meg, és ők lesznek a házigazdák is. A közleményben kiemelték, ez a nap egyszeri lehetőség lesz arra, hogy láthassa a közönség Altai Margit meseírónak, számos pöttyös könyv és lányregény szerzőjének különleges babagyűjteményét is. Végül az időjárásról. A csapadékgócok az éjszaka első felében lecsengenek, csökken a felhőzet. A legtöbb helyen derült, gyengén felhős lesz az ég. Északkeleten maradhatnak felhősebb körzetek. Az északnyugati északi szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit itt a Megértés hullámhosszán. Szent István Rádió interaktív műsorában Radcs Csaba atya vagyok. Mai estének ebben az órájában velem lesznek majd. A mai alkalommal kicsit a következő nagy ünnepünkre, a mennybe menetel ünnepére gondolva, egy érdekes szentírási részt hoztam János evangéliumából. Erről szeretnék beszélni, várva a telefonhívásaikat. Én arra gondoltam, hogy a mai este, hogyha esetleg valakinek kérdése van nehezen érthető szentírási helyekkel kapcsolatban, Bibliával kapcsolatos kérdései lennének, azokat szívesen fogadnám, illetve bármi más olyan kérdés, amire egy atya tud válaszolni rövid idő szakaszon belül. Mennybe menetel ünnepét fogjuk vasárnap ünnepelni. Az elmúlt két vasárnapnak a szentírási olvasmányai próbálnak minket erre az ünnepre felkészíteni. Tegnapi napon, húsvét 6. vasárnapján kifejezetten az evangéliumnak a végén Jézus az ő eltávozásáról beszél. Nagyon sajátosan fogalmaz, azt mondja az Úr, ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam. Jézus nem csak egyszerűen a kereszt haláláról beszél, hanem azon túl is tekint, feltámadását követő mennybe meneteléről próbál a tanítványainak szólni. Azt mondja, hogy ha ismernék őt a tanítványok, szeretnék, akkor örülnének az ő elmenetelének. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért kell a tanítványoknak örülniük az Úr eltávozásával. Hát egyszerűen azért, mert Jézus itt nagyon határozottan különböztet, hogy ennek a világnak a rendje és a kegyelmi rend Isten világa, Isten országa között, mennyország, ugye így mondanánk hétköznapi kifejezéssel, és hogy arra a nagy teológiai igazságra világít itt rá az Úr, hogy odaátról, mennyországból sokkal hatékonyabban tudja segíteni az övéit, mint amikor közöttük volt. Tehát arra próbál rávilágítani a tanítványoknak, hogy rengeteg mindent tudott értük tenni a nyilvános tevékenysége alatt. Tanította őket, csodákat tett, gyógyított, 3 évig megosztotta velük az életét, de ez semmi ahhoz képest, amit ő odaátról tud tenni az övéiért. És itt utal a mennybe menetelre, utal a pünkösdre, a Szentléleknek az eljövetelére, a keresztény közösségnek a nagy tapasztalatára, hogy Jézus a Szentlélek tevékenységén keresztül nagyon is hatékonyan jelen van az ő közösségében. Erről próbál itt beszélni, de minden esetre, maradva a témánál, tehát mennybe menetelre, az ő mennybe menetelére irányítja a figyelmet. Mennyországra. Sokszor beszél a szentírásunk magáról, a mennyországról, különböző képeket használ, Nyilván ezeknek a képeknek az a célja, hogy próbáljuk megérteni a megérthetetlent. Tehát amit itt olyan nehezen tudunk elképzelni, hogy milyen lehet az örökké valóság, milyen lehet Isten világa. A Biblia különböző képekkel próbálja ezt megmagyarázni, olyan emberi tapasztalatokhoz kötve a mennyországot, amelyre általában nagyon-nagyon pozitívan szoktunk gondolni. Például egy ilyen kép, és ez lenne egy kicsit a mai témánk alapja, a messiási lakoma. A nagy végidőbeli lakoma, amelyet az Úr az övéinek rendez Jeruzsálemben, a Sion hegyén. Erről Izajás próféta ír a könyvének a 25. fejezetében. Mindenki számára szerintem ismerős ez a szentírási rész. Így olvashatjuk Izajás könyvében, a seregek ura minden nemzetnek bőséges lakomát rendez a hegyen, lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor, és leveszi a hegyről a leplet, amely minden népet betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre megsemmisíti a halált, az Úr letörli a könnyet minden arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az Úr mondta ezt, azon a napon majd így beszélnek, íme a mi Istenünk, benne reméltünk, hogy megszabadít minket. Ő az Úr, s mi benne bíztunk, örüljünk és újjongjunk segítségén. A lakoma, ahol lesz finom bor, zsíros legjava falat és erős színbor. Hát ezekkel a képekkel egy nagyon fontos helyen találkozunk az újszövetségi szentírásunkban, Szent János evangéliumában, a kánai mennyegző. És én a mai alkalommal kicsit Jézusnak erről az első csodájáról szeretnék beszélni. A János evangéliuma. Úgy szoktuk tartani, hogy a legnehezebben érthető evangélium a négy evangélium között, ami részben igaz, részben nem igaz. Minden esetre, amit észrevehetünk, amikor Jánosnak a sorait olvassuk, hogy nagyon mély dolgokról beszél. De ugyanakkor közérthető abban az értelemben, hogy olyan képeket használ, ami fölött, hogyha az ember elidőzik, akkor mindenféle különösebb előképzettség, így is lehetne mondani nélkül, nagyon könnyen meg lehet ezeket érteni. Ha egy pillantást vetünk a könyvre, akkor azt lehet látni, hogy egy nagyon egyszerű szerkezete van a János evangéliumának, két fő részből áll. Az első rész, amit úgy szoktunk nevezni biblikus kutatók, hogy Jézus kinyilatkoztatása a világ előtt, a jelek könyve. Itt 7 jelet, 7 csodát sorol föl János evangéliuma, majd pedig bőven tárgyalja a második részben az utolsó vacsorát, amit úgy szoktunk nevezni, Krisztus kinyilatkoztatása övéi előtt, visszatérése az atyához, a dicsőség könyve. A jelek könyve, a dicsőség könyve. A jelek könyvében Jézus kinyilatkoztatja magát a világ előtt, és a fogadtatás az meglehetősen vegyes, a világ egy része elutasítja, viszont nagyon sokan elfogadják, az övéi pedig maradéktalanul elfogadják. Ez nagyon fontos egyébként, hogy az övéi mindig maradéktalanul elfogadják Jézusnak a kinyilatkoztatását János evangéliumában, majd erről is, ha lesz idő, egy-két gondolatot szeretnék mondani. Majd a második részben, az utolsó vacsorán kinyilatkoztatja Jézus saját magát az övéi előtt, itt viszont maradéktalan elfogadásra talál. És ebből a nagy kinyilatkoztató beszédből olvasunk most vasárnapról vasárnapra különböző részleteket. Jelek könyve. 7 jelet sorol föl, sajátosan János apostol így nevezi Jézusnak a csodáit, nem véletlen, utal ezzel a csodáknak a természetére, hogy Jézusnak a csodái azok nem önmagukért történnek. Tehát nem az a céljuk, hogy valamiféle szenzációt keltsenek, vagy rámutassanak valamilyen különleges szempontra, vagy egyszerűen csak történjék valami pozitív dolog, hanem Ezeknek a csodáknak mindig van egy mélyebb értelme, tanítása. Hát véletlenül az Új Szövetségben, és ez nem csak a János evangéliumában van így bemutatva, hanem mind a négy evangéliumban, véletlenül csodák nem történnek. Jézus feleslegesen csodát nem tesz, hanem mindig akkor tesz csodát, amikor valami mélyebb tanításra akar rámutatni. Tehát nem csak egyszerűen odafordul az embereknek a személyéhez, vagy érzékeny Jézus az emberi szenvedés szükség felé, hanem mindig van egy mélyebb tanítás is. János evangéliuma ezért jeleknek nevezi ezeket a csodákat, mert valamit jeleznek, egy mélyebb valóságot. Csoda és mellette egy tanítás. Mi ez a hét jel? Az első jel, ami a mai estének a témája, a kánai mennyegző, ami a végidőbeli nagy messiási örömünnepnek az előjele. A második jel, csoda, a királyi tisztviselő fiának a meggyógyítása. Itt a mélyebb tanítás ennek a csodának az, hogy itt nem egyszerűen egy izraelita, hanem egy pogány férfi hisz Jézusnak a szavában. Ő már a korai egyháznak a megtestesítője, ami nem csak zsidókból, hanem pogányokból is áll. A harmadik jel, gyógyítás a Betesda fürdőnél, ahol Jézus egyértelműen megmutatja, igaz a másik kettőnél is, de itt rendkívül hangsúlyos az ő isteni természete, és itt ad Jézus egy nagyon mély tanítást az atya és a fiú egységéről. A negyedik és az ötödik jel talán a legismertebb, a csodálatos kenyérszaporítás és a vízenjárás. A kettő összefügg. A csodálatos kenyérszaporítás az eukarisztiára utaló csoda. Jézus ehhez kapcsol egy nagy beszédet, eukarisztikus beszédnek szoktuk ezt hívni, ahol megvilágítja az ő testének és vérének a titkát. Úgy is szoktuk egyébként ezt mondani, hogy tulajdonképpen ez János evangéliumában az oltári szentségnek az alapítása. A vízenjárás az tulajdonképpen nem más jelképez, mint az egyháznak az életét a világban, ahol Jézus minden esetben megmenti az övéit. Hatodik jel, a vakon születettnek a meggyógyítása szombaton, ahol Jézus saját maga, mint a világ világossága mutatkozik be, illetve bemutatja azt, hogy ura a szombatnak, azaz, hogy ő mint törvényhozó van jelen a tanítványai között. És a hetedik jel, ami szintén nagyon fontos, Lázárnak a feltámasztása, ahol Jézus élet és halál uraként mutatkozik, és majd Lázárnak a feltámasztása lesz az a pont, ahol majd Jézusnak az ellenfelei eldöntik Jézusnak a halálát, ahol elkezdi Jézus a maga küldetését beteljesíteni. Hát ebből a nagyon vázlatos felsorolásból lehet látni, hogy ahogy az evangélium szépen lassan vezet be minket Jézus személyének a titkába egyre mélyebben, hét csoda és az ahhoz kapcsolódó tanítás révén. Mielőtt rátérnénk magára a kánai mennyegzőre, hallgassunk egy kis zenét.
Fényes hajnali csillag, szemei tűzlángok, út is az élet, aki volt, aki jön, az örök megváltó. Immanuel. szívem Jézus sok a tiéd. Te vagy a győztes, Alfa és Omega, életet mentő szó. Ahogyan elment, visszajön ugyanúgy. Értünk a megváltó. Immanuel, emberré lettél, kereszten ad életet. Feltámad bárány, aki a trónok ül.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Racsa Baltya vagyok. Mai este velem vannak a Megértés hullámhosszán, Szent István Rádió interaktív műsorában. Amíg várom a kedves hívásaikat, addig egy nagyon érdekes részével foglalkoznánk a Bibliának. Egy csodával, amit János evangéliumában találhatunk, Jézusnak az első csodája, amit a kánai mennyegzőn tett. Ahogy mondtam, ennek a csodának van egy mélyebb tanítása, erről szeretnék majd a következőkbe egy-két gondolatot mondani, segítve egyben azt is, hogy amikor találkoznak ezekkel a nagyon szép bibliai részekkel, akkor legyen bátorságuk azokat mélyebben megérteni, és abból lelkileg épülni. Így ebből a mai szövegből is, ami így hangzik. Harmadnapon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus azt felelte neki: mi közünk ehhez, asszony, még nem jött el az én órám. Anya ekkor ezt mondta a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit mond. A zsidók tisztulási szertartásához volt ott 6 kőedény, egyenként 2 vagy 3 mérős. Jézus azt mondta nekik, töltsétek meg az edényeket vízzel. Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Azok vittek neki. Amikor a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való, de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták, odahívta a vőlegényt, és azt mondta neki, minden ember a jó bort adja először, s miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindedig tartogattad a jó bort. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galileai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Így hangzik Jézus első csodája János evangéliumában, ahol nem nehéz látni az eredeti helyzetet, ami a tanítványoknak feltehetően egy nagy életet meghatározó élménye volt, Jézusnak az első csodája, és azt a mélyebb tanítást, amit János evangélista, hát egy élete vége felé, amikor megírta ezt az evangéliumot, meglátott ebben a csodában. Ugye nagyon érdekesen kezdődik, nem tudom, hogy tetszettek-e rá figyelni, harmadnapon. Az ember kinyitja a Bibliáját, és megnézi, hogy mihez képest harmadnapon nem fog semmit találni. Harmadnapon. Mire utal? Már mindjárt itt az első szóval arra utal az evangélista, hogy az a mélyebb valóság, amire itt akar utalni, az a harmadnapi feltámadással fogja kezdetét venni, arévén érhető el. A feltámadás az örök élet. Harmadnapon. Menyegző volt a galileai Kánában. Ugye menyegző, bibliai kép, az ószövetségi proféták nagyon sokszor hasonlítják Istennek és az ő népének a kapcsolatát menyegzőhöz, házassághoz, ahol Isten mindig a vőlegény és az ő népe a mennyasszony. Egy nagyon szép bibliai kép, amit itt ez az esemény felidéz. Azt mondja az evangélium, hogy mindez a galileai Kánában történt, egy létező település, ma is létezik, ez Názáretnek a szomszédságában található, szomszéd falu, abban az időben így is mondhattuk volna. Nyilván a helyzet az arra utal, hogy Jézusnak ezek szerint ott volt rokonsága. Ezért mondja azt, hogy hivatalosak voltak az ottani menyegzőre, anyja, ő és a tanítványok. A tanítványok nem véletlenül vannak jelen, hozzátartozott a kor szokás rendjéhez, hogy azok a rabbik, mesterek, akik vállaltak tanítványokat, ott a mesternek az életét meg kellett osztani a tanítványokkal. Úgy mondják a rabbik, hogy a jó tanítvány még a mestere ágya alatt is ott van. Tehát éjjel-nappal a mesterével tartózkodik, itt is ezt érzékelhetjük, hogy Jézust meghívják édesanyjával a szomszéd helyiségbe, lakodalomba, és természetesen vele tartanak az ő családtagjai, a tanítványok. Tovább halad a történet, fogytán volt a bor. Ugye itt is a szükséghelyzet az, ami előjön először, az ifjú pár nehéz helyzetbe kerül, úgy tűnik a történetnek a logikája alapján, hogy hát nem jó számolták ki, hogy mennyi borra van szükség. És mielőtt még itt koboly mennyiségekre gondolnánk, hát érdemes tudni azt, hogy abban az időben ezeknek a településeknek, Názáretnek, Kánának nem volt több lakosa néhány száz főnél. Tehát egy lakodalom ezeken a településeken maximum 25-30 embert érinthetett. Hát az, amit ők elfogyasztottak, az valószínűleg nem volt sok. És a történet azt sugallja, hogy még ebben a kevésben sem tudott ezek szerint a vőlegény jól számolni, kifogytak a borból. És Mária, érzékelve ezt a szükséghelyzetet, fiához fordul. Nincs boruk. És itt érdemes egy pillanatra megállni Mária személyénél, mert róla ez a csoda egy nagyon mély tanítást ad. Mindjárt az első, hogy Jézus olyan furcsán szólítja meg őt, majd a következőkbe asszony, hogy az evangélista is úgy beszél róla, hogy Jézusnak az anyja, nem említi a keresztnevét. Mire akar ezzel utalni az evangélium? Hogy az ő személyének szintén itt van egy különleges szerepe, illetve mondani valója. Nincs boruk. És Jézusnak a felelete meglehetősen durvának tűnhet. Nagyon finoman szoktuk fordítani itt, ebben a fordításban is, amit olvastam, így szoktuk visszaadni, mi közünk ehhez, asszony. Viszont az eredeti görög szövegben ott az igazi szemita fordulat szerepel, mi közöm hozzád, asszony, mi között hozzám, vagy mi közünk ehhez az ügyhöz. Hát maga az, ami itt kifejezésre jut, az nem más, mint Jézus elhatárolja magát a saját édesanyjától. És ez itt nem tiszteletlenség vagy durvaság, hanem egyszerűen itt már elszakad az evangélium az eredeti helyzettől, és áttér a tanításnak a szintjére, ugyanis itt a csodának a jelentőségéről van szó, illetve értelmezéséről. És Jézus kifejezésre juttatja az édesanyjával kapcsolatban, hogy az édesanyja nem érti ennek a csodának a valódi értelmét, amit következni fog. Mert úgy tűnik, hogy Máriának van valamiféle előrelátása a fiával kapcsolatban. Szintén nagyon fontos tanítás itt. Tehát bizalommal fordul a fiához, abban a reményben, és ezt a későbbiek visszaigazolják, hogy a fia segíteni fog ennek a házaspárnak. Fogytán a boruk, mi közöd ehhez, asszony, vagy mi közünk hozzá, asszony? Asszonynak nevezi. Hol találkozunk ezzel a megszólítással? Hát ebben az evangéliumban ott találkozunk ezzel a megszólítással, ahol Jézus idegen asszonyokat szólít meg. Kicsit alátámasztja mindez a megelőzőeket, hogy Jézus elhatárolódik itt a tanításnak a szintjén, egy kicsit az édesanyjától. Kik ezek az idegen asszonyok? Szamariai asszony, a házasságtörő asszony, a kánáni asszony, Mária Magdolna. Idegenek, de mégis Jézus számára fontosak. Illetve előkerül az evangélium leges legvégén, ahol a kereszten Jézus János apostolra bízza az ő édesanyját. Asszony, íme a te fiad, íme a te anyád. És hogy azt mondja az evangélista, hogy onnantól kezdve házába fogadta őt a tanítvány. Már itt az evangélium elején, ebben a csodában utal János evangélista arra, hogy majd igazából mindannak, ami itt történik, majd a kereszten nyilvánul meg a valódi értelme, a dicsőséges szenvedés, amiről itt ez a csoda beszél. Ugye, harmadnapon a messiási lakomára utaló bor, az asszony megnevezés. Illetve még hozzá lehetne azt is tenni, hogy még egy helyen találkozunk az asszony megjelöléssel, mégpedig a Jelenések könyvében. Jelenések könyve 12. fejezet, ahol a napböltözött asszonyról olvashatunk, aki egyszerre Jézusnak az édesanyja, Mária, a sátán tipró asszony, és egyszerre az egyház. Szintén kapcsolható a megszólításához Jézusnak, Jelenések könyvének a 12. fejezete. Még nem jött el az én órám. Ugye Jézus, amikor az órájáról beszél, akkor az mindig az ő szenvedése, illetve az azt követő feltámadása, a küldetésének a leglényege. Másnéven az ő dicsőségének is szokta a János evangélium nevezni a húsvéti eseménysort, például a húsvét 5. vasárnapjának az evangéliumában. amit bő egy hete hallhattunk. Tehát Jézus egyszerűen közli az ő édesanyjával, hogy ez a csoda, ez egy mélyebb valóságra utal, ami majd a valódi csoda lesz, amely nagyságrendekkel felül fogja ezt a csodát múlni, ami nem lesz más, mint az ő szenvedése, kereszthalála és a harmadnapra történő feltámadása, az ő órája. És hogyha az ember újra egy pillantást vett magára a János evangéliumára, akkor lehet azt látni, hogy a jelek könyvében, az evangéliumnak az első felében, ott úgy mutatja be János Jézusnak a tevékenységét, hogy még nem jött el az ő órája, ami itt is ugye megjelenik. Szemben a második résszel, ahol az utolsó vacsorán egy mély tanítást ad a tanítványainak, ott pedig határozottan utal arra, hogy ott már eljött az ő órája. A küldetésének a beteljesítése előtt áll Jézus. És akkor itt megállnánk egy kicsit, hallgatunk egy kis zenét.
Egy szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Övé a hódolat, övé a hála, az örök élet beszéde van. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Ő az örök élet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a Megértés hullámhosszán, Szent István Katolikus Rádió interaktív műsorában. Telefonszámunk a 36-os körzet 510-610-es telefonszám, amire várjuk a hívásainkat. Radcsaba atya vagyok, mai este velem vannak ebben az órában. János evangéliumával foglalkozunk, kánai mennyegzővel, Jézus első csodájával, és egyben az utalással a végidőbeli nagy örömünnepre, üdvösségre, amit a Biblia nagyon sokszor mennyegzővel, lakodalommal ad vissza, illetve magának a házasságnak a képével, amit a Biblia Istennek és a népének a kapcsolatára szokott alkalmazni. Itt érdemes egyébként az Efezusi levélre gondolni, annak is az 5. fejezetére, ahol Pál apostol még mélyebbre megy, és azt mondja, hogy Krisztusnak és az ő egyházának a kapcsolata. Férfinak és nőnek a kapcsolata. És itt is ebben a csodában ugye megjelenik ez, egy egyszerű vidéki házaspárnak a lakodalma, ahol ott van Jézus és az ő tanítványai, Jézusnak az édesanyja, és ami történik, az erre a mélyebb valóságra utal. Krisztusnak és az övéinek a kapcsolata. Nagy titok ez, ugye így mondja Szent Pál apostol. Hát Mária jelzi a fiának, hogy probléma van a lakodalomban, hiszen kifogytak a borból. Jézus már gondolva a csodára helyére teszi az ő édesanyját, ami egy utalás egyébként arra itt az evangéliumban, amit a mi egyházunk olyan szépen fogalmaz meg, hogy Mária végig a hitnek a zarándok útján járt. Tehát bármennyire is sok mindent tudott az ő fiáról, de ő is sokszor, és ezek szerint itt is, meglepve tapasztalhatta azokat a mélységeket, amelyek a fiában ott rejlenek. Nem csak a maga a személy, hanem a tanítás, a gondolkodásmód, a csodáinak a mélyebb értelme itt is. És Jézus utal arra, hogy a valódi csoda az nem itt történik, hanem az majd a kereszten, illetve majd harmadnapon fog történni, amire már itt az evangéliumi részlet az elején utal. Harmadnapon történt ez a lakodalom. Még itt nem jött el Jézusnak az órája. Viszont Mária szól a szolgáknak, tegyetek meg mindent, amit mond. Szintén mélyebb értelme van ennek a résznek, hogy a szolgák, akik majd később újra elő fognak kerülni, akik tudták, hogy honnan van a borrá vált víz, szemben a násznaggyal, aki nincs beavatva, ugye ők a későbbi tanítványok, az egyháznak a tagjai, a szolgák, Isten fiának a szolgái, bár Jézus barátainak mondja a saját apostolait, itt érdekes maga a kifejezés, de minden esetre a keresztényekre utal, és velük kapcsolatban nekik mondja Mária, tegyetek meg mindent, amit mond. Tehát nem csak egyszerűen van egy előzetes tudása Máriának arról, hogy mit fog a fia cselekedni, hanem egyben már ad egy utasítást a későbbi tanítványoknak, hogy akkor járdak el helyesen, és akkor valóban tanítványok, hogyha megtesznek mindent, amit a fia mond. Tegyetek meg mindent, amit mond. Tehát maga ez a fajta párbeszéd, amit itt hallhatunk, tehát ezért is mondtam, hogy nem, igazából ez nem sértés volt Jézus részéről Mária felé, hogy mi közünk hozzá, asszony, vagy mi közöm hozzád, asszony, ugye a szöveg eredeti formája szerint, hanem itt egy mélyebb tanítás van szintén, ugye sokadik mélyebb tanítás. Tegyetek meg mindent, amit mond. Mária mély bizalommal tekint a fiára, és ezt a fajta bizalmat kéri a tanítványoktól is, és a későbbi tanítványoktól is, a keresztényektől, tőlünk. Majd a történet rátér magára a csodára, bár elég szükszavúan nyilatkozik róla, elmondja azt, hogy a zsidók tisztulási szertartásához volt ott 6 kőedény, egyenként 2 vagy 3 mérős. Szentírás kutatók megbecsülték, hogy ez mekkora mennyiség lehetett, ez körülbelül attól függ, hogyan számoljuk ezeknek a korsóknak az űrtartalmát, 600-900 liternyi víz, amit Jézus borrá változtatott, e szerint a csoda szerint, ami ahogy említettem, egy 25-30 fő esetében, akik ott lehettek ezen a mennyegzőn, ez elfogyaszthatatlan volt. És ugye már ebből látszik az, hogy itt a bornak a mennyisége bizonyos értelemben kimeríthetetlen. És itt gondolhatunk Jézusnak egy másik mondására, a régi borról, amely régi tömlőbe való, az új borról, amely új tömlőbe való, a kétféle üdvrend. Ugye a régi, az Ószövetség, és az új, ami az új szövetség. És itt ez a csoda ugye arra utal, hogy az új üdvrendnek a kegyelmei tulajdonképpen végtelen mértékben állnak rendelkezésre a tanítványok számára. Ahogy ez a 600-900 liternyi bor is elfogyaszthatatlan a násznép számára. Tehát az új üdvrendnek a kegyelmei végtelenek szemben a régi üdvrendnek a behatárolt kegyelmeivel, illetve minőségével, ami itt a víz, illetve az a bor, ami elfogyott, és ugye az új, ami nem fog elfogyni, mert kimeríthetetlen mennyiségben áll rendelkezésre. Majd rátér magára a csodára a történet, töltsétek meg az edényeket vízzel. Színig töltötték őket. A kőedényekről beszél, azt szokták mondani, hogy ezeknek különösebb jelentősége nincs itt a történetben. Valószínű, hogy van. Hogy kőedény. Kőedény, amelyet vízzel töltenek meg, áttételesen utalhat a pusztai vándorlásnak a történetére, ahol Mózes a sziklából fakaszt vizet az ő népe számára. Isten, aki táplálja az ő népét. Hogy ott a pusztában is, vízzel, mannával, a fűrjekkel, az oltári szentségnek az előképe. Vagy ugye Jézus, amikor saját magáról, mint az élő vizek forrásáról beszél. Itt is talán ez egy utalás lehet pusztai vándorlásra, Istenre, aki táplálja az övéit. Színig töltötték őket a szolgák, megtörténik a csoda, nem túl sok mindent mond róla az evangélista, hanem rátér a násznagyra, aki valószínűleg itt ebben a történetben a zsidóságnak azt a részét képviselheti, amelyik vagy nem értette Jézust, vagy szemben áll Jézussal, kívülálló. Megízleli a násznagy a borrá vált vizet, és szemrehányást tesz a vőlegénynek, aki a felelős a mennyegzőért, ahol a násznagy utal a korabeli szokásra, minden ember a jó bort adja először, s miután megittasodtak, akkor a kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. De miről beszél? Arról a fajta szokásról, hogy megvárták, még megittasodnak a vendégek, és akkor a rossz bort, vagy a kevésbé jó minőségűt el tudták sütni, és szemrehányást tesz a vőlegénynek, hogy hát ő pont fordítva tette. Mire utal az evangélista? Hát a kívülállóknak, Jézus ellenfeleinek a magatartására. Ugyanis itt nem csak egyszerűen a vőlegénynek a számon kéréséről van szó, hanem a Jézuson keresztül csodát tevő és kegyelmét adó Istennel való szembefordulásról is. Tehát egyfajta tiltakozás az ellen, ami itt történik. Ahogy elutasítják végül is Jézust a világnak, a sötétségnek a képviselői, ugye János evangéliumának a logikája szerint. Szemben a szolgákkal, akik be vannak avatva, akik tudták, honnan van az átváltoztatott bor. Tehát itt már maga a történet bemutatja az ellenerőket is a násznaggyal kapcsolatban, vagy vele összefüggésben, tehát nem csak a végidőbeli nagy üdvösségre, nagy végső időkbeli lakomákra, asztalközösségre utal Istennel, hanem elmondja azt is, hogy ezt nem mindenki fogja elfogadni. Ahogy majd a későbbiek során Jézus életében meg fog mutatkozni. Itt az evangélium első 12 fejezetében is, hogy valaki elfogadja Jézusnak a kinyilatkoztatását, valaki viszont nem. Övéi azonban maradéktalanul elfogadják, ezzel zárul majd itt az evangélium. Jézus ezzel kezdte meg csoda jeleit a galileai Kánában. A görög szöveg azt mondja, hogy ez a csoda jeleinek a kezdete. Hol hallunk a Bibliában kezdetről? Hát mindjárt az első kifejezés. Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. Vagy a János evangéliumának a kezdete. Kezdetben volt az ige. A csoda jeleknek a kezdete. Ugye Jézus tanításának az eredete, kezdete. Vagy más biblikus megközelítésben a foglalata. Tehát, hogy mindaz, ami itt történt, az minden egyes csodájára érvényes lesz. Hogy minden egyes csodájában valamilyen formában utal az ő küldetésére, a dicsőséges szenvedésére, illetve a mennyországra, amely csak az ő feltámadásán és kegyelmének elfogadásán keresztül érhető el. Csoda jeleinek a kezdete. Kinyilatkoztatta dicsőségét. Ugye itt már a megelőzőeknek megfelelően ugye utal arra, hogy itt az ő szenvedéséről és feltámadásáról lesz szó, amely megnyitja a lehetőségét mindenki számára, aki elfogadja őt, hogy részt vehessen ebben a nagy asztalközösségben Istennel. Tanítványai hittek benne. És ezzel zárul a csoda, hogy a tanítványok, akik ott voltak, maradéktalanul hittek benne. És ez azért nagyon fontos félmondat, mert János evangélista előszeretettel mutatja be úgy a tanítványokat, mint akik mindig is hittek benne. A másik három evangéliumban ott sokszor olvashatunk a tanítványoknak az emberi gyengeségeiről. Péter apostolnak az értetlenségéről, vagy ahogy megtagadja Jézust, Tamás apostolnak a kételyeiről, vagy olvashatunk máshol például Jakabnak, illetve Jánosnak a keménységéről, szintén nehézkességéről bizonyos esetekben. Tehát az evangéliumok nagyon is hitelesen mutatják be a tanítványoknak az egyéniségét, nem takargatják a hibáikat. Jánosnál viszont nem, hanem János evangélistánál mindig a tanítványok maradéktalanul hisznek Jézusnak. Nincsen értetlenkedés, nincsen tagadás, ők hisznek. Miért? Mert ez az evangélium már a végéről tekint az apostolok személyére, hiszen végső soron mindegyikük hűségesnek bizonyult, és mindegyikük hitt az Úrban. Már nem tekinti az oda vezető utat, hanem a végeredményt látja az apostolok életében, hogy végül is az apostolok teljesítették azt a küldetést, amit Jézus rájuk bízott. És hittek benne, maradéktalanul hittek benne, és hogy mondtam, ez minden csodájának úgymond a foglalata, összefoglalása, itt János evangéliumában a tanítványok hitének is az összefoglalása, hogy a tanítványok minden esetben maradéktalanul fognak hinni az Úrban. Megtesznek mindent, amit mond. Hát a mai szűk egy óránknak a végén is én mindenki számára én csak annyit szeretnék kívánni, hogy legyenek jó tanítványok, akik mindig megteszik azt, amit Jézus mond. És akik sokszor az emberi gyarlóságok ellenére is mindig maradéktalanul tudnak hinni abban, amit Jézus tanít, vagy éppen az életével példaképül állít elé. Ezt kívánom mindenkinek, további szép estét és nyugodalmas jó éjszakát kívánok minden kedves hallgatónak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
vesz körül, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Elestem, de felkelek, teljes szívvel énekelek, mert az Úr a mindenható fogja az én kezemet. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Nézek rá, és ragyog az ég, a kegyelem mindenre elég, és vár a szabadításom erős Istenét. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Ő nem vádol, nem ítél, Jézus vére jutott beszél, és gyász, halál és rom helyett jön az Úr. Ne örülj, ne örülj, ellenségem ne örülj, mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Mert ha sötétben ülnék, engem fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz körül. Fény vesz, fény vesz, fény vesz körül.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.